elején jelent meg egy olyan hír, egy olyan WHO kimutatás, miszerint a magyarok virágelsők az alkoholizmusban. Aztán erről vita támad, hogy nem is mi vagyunk az elsők, különböző szempontok szerint nem is úgy kell nézni, de hogyha ötödikek vagyunk, vagy tizedikek vagyunk, mindegy. Ez egy nagyon-nagyon súlyos adat. Ami viszont egy eléggé biztos adat, amit ön a tanulmányában idéz, egy 10 évvel ezelőtti, szintén WHO-s kimutatás, a 15 éves fiúk alkoholizmusban a magyar fiúk világelsők, a lányok harmadikok. Ez egy elég szörnyű statisztikának tűnik, de hogy is kell ezt értelmezni?
Igen, annyit pontosítanék, hogy a magyar lakosság nem alkoholizmusban világelső, hanem az alkoholizmus plusz a magas kockázatú ivás, tehát tulajdonképpen ez két dolog, és nyilván akkor itt persze erről lehet vitatkozni. A fiataloknál, a 15 éves fiataloknál viszont ott a részegségre vonatkozó van a kérdés, hogy ez már életükben voltak-e legalább kétszer részegek. És nyilván van köztük olyan, aki tulajdonképpen már szinte ilyen alkoholista tüneteket is mutat, de hogy hát tulajdonképpen ott hogy jelenik meg az alkoholfogyasztás a fiataloknál. Igen, tehát hogy valóban teljesen fölösleges számháborúba menni, azt gondolom, hogy Magyarországon az alkohol az egy jelentős problémát okoz, éppen emiatt nagyon sajnálatos, hogy valahogy ez így, mint ha kimaradna a döntéshozóknak a látóköréből is, és nyilván ezáltal a lakosságnak is kimarad, mert hogy az, hogy a magyar férfi az iszik, és hogy a különböző sportrendezvényeken akár megjelenhet az alkohol, mint szponzor, akár néhány évvel ezelőtt, vagy például az országban akármerre megyünk, különböző gasztronómiai ünnepélyeken, úgy van, hogy pálinka, és nem tudom micsoda, kürtös kalács, és ilyen sör, nem tudom, milyen halászlé és milyen bor. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon benne van a mi kultúránkban az alkohol, és a fiatalok nyilván abban nőnek bele, hogy ez így itt van nekik, és itt van nekünk. És akkor még ebben a tanulmányban nem idéztem, de van még egy olyan, hogy a magyar fiatalok azon kisebbség közé tartoznak Európába, ahol a fiatalok az alkohollal való ismerkedést, azt a tömény itallal kezdik. Tőlünk főleg nyugatabbra, általában sörrel, az is találták ki az alkoholgyártók ezeket az édes, nagyon alacsony alkoholtartalmú söröket, vagy mondjuk akár 0,00, de sörös doboz, felbontom, olyasmi, mint a sör, csak nincs ebben alkohol, de már megszokom azt, hogy én is lobálom a kezembe. Tulajdonképpen tényleg ez nagyon-nagyon jelen van a kultúránkban, és ezáltal egy kicsit azt gondolom, hogy bagatelizálódik is ez, hogy nem vagyok részeg, ez miért probléma. És hát igen, tehát nem innék egyébként rendszeresen, nem innék meg 1-2-3-4 sört, ha egyébként ez ne lenne rám hatással. És ez, hogy hatással van rám, ezt nem csak én érzem, hanem a környezetem is. A párom, a gyerekem, a munkatársaim, vagy az a szociális közeg, amiben egyébként én létezek. És nyilván itt azért fókusszal a gyerekekre szoktunk lenni, hogy egy gyerek, aki egy olyan családban nő fel, ahol az apja nem naturban elérhető, hanem valamilyen alkohol hatása alatt, ott elkezdenek sokszor nagyon máshogyan működni a dolgok, és ezt is bagatellizáljuk, pedig nem kéne.
A dolgozatában egy sor mozgatórugót sorol fel, ami aztán a fiatalok szerfogyasztásához vezet, hogy miért is, és tényleg nagyon sok oldalról oda vezet ez, hogy a függőséghez közelednek, szerfogyasztanak. Melyek azok, amik esetleg a társadalmi változások miatt megerősödtek? Tehát van-e ebbe egy ilyen mozgás?
Igen, hát egyrészről vannak talán hosszabban húzódók, meg viszonylag frissek. Sokat beszélünk arról, hogy a minket körülvevő világ hogy változik az internettel, a technika fejlődésével, a virtuális valósággal, a mesterséges intelligenciával. Tehát jön nagyon sok olyan élmény, ami azt gondolom, hogy a fiataloknak a gondolkodását, a szórakozási szokásait, a kapcsolódásaikat változtatja. Nagyon sok fiatal ül bent a szobájába, és online kerül kapcsolatba, tájékozódik, keres párt, beszélget, játszik, végez nagyon sokféle tevékenységet. Nyilván, ami egy kicsit ilyen friss az elmúlt éveknek az őrülete, ez a Covid-járvány volt, amiben nagyon sok felmérés készült arra, hogy igen, az otthonlét, a folyamatos otthonlét nagyon sokszor olyan családokat összepréseltek, akik korábban éveken keresztül sosem voltak egy ilyen helyzetben, hogy muszáj volt elviselni egymást, néhány négyzetméteren közül mindenki nagyon más csinált, mert a szülők online dolgoztak a munkahelyekre, a gyerekek online jártak az iskolába, de egyébként mindenki folyton ott volt együtt, ha nincs elég szobánk, mindenki fülhallgatóval a fülében. Miközben nem pontosan tudtuk, hogy ebbe bele lehet-e halni, vagy ez mekkora veszélyt jelent ránk. Tehát valahol az emberre ez a szorongás rárakódott, hogy maszkban vagyok, nem látom az arcát, akivel beszélgetek, csak a szemét, hogy akár a kamaszoknak a kapcsolati rendszeret, tehát azoknak a fiataloknak, akiknek tényleg így folyton kint kellett volna lenni a világba és mindenkivel ismerkedni, ők be voltak zárva a családjuk körébe a szobájukba. Aztán most a háború, ami most már több mint egy éve folyik itt a szomszédunkban, tehát azt gondolom, hogy a szorongás szint, amivel a mindennapokat éljük, az fokozódott, vagy tényleg, tehát elég csak kimenni, aki autót vezet az utakra, hogy emberek milyen idegállapotban ülnek az autóban, és hogy torolnak meg abban a pillanatban bármit, amit ők sérelemnek vélnek. Tehát ezek elképesztő állapotokra utalnak, és igen, korunk egyik népbetegsége a stressz, és hogy használunk stresszoldásnak, hát nyilván nagyon kézenfekvő például az alkohol, vagy egyéb szerek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek mind-mind hozzák. Igen, a szorongást és a stresszt mondtam. Másrésztről meg az unalom, hogy unatkozok-e, hogy ki akarok-e valamit találni, vagy nem hagyok magam körül egy kis nyugalmat, csendet. Hogy azt gondolom, hogy valahol, mikor egy kicsit lenyugszik az ember körül a világ, az arra ösztönöz bennünket, hogy így a gondolataink, amik felvillannak a fejünkbe, azokat itt tovább szálazzuk. Szóval én azt látom a fiatalokon, hogy akkor a zajban élnek, hogy pont ezek a fajta mélyülések, ezek nehezebbek, tisztelt a kivételnek, vannak ilyen fiatalok, de hogy azért ez egy ilyen nehéz dolog, hogy tudnak megjelenni bennünk magvas gondolatok, vagy olyan gondolatok, amit érdemes elraktározni magunkban.
Hogy látja, vannak kapudrogok, és mondjuk az internet használatot lehet esetleg kapudrognak tekinteni?
Mi a rehabon azt szoktuk mondani, amikor ott nyilván ott főleg függőkkel találkozunk, de ezért azt gondolom, hogy akivel én is találkozok az ambulancián, a nagy részük nem függő, problémás szerhasználó. És ugye azt szoktuk a rehabon mondani, hogy a szer, az addikció találja meg az embert. Tehát, hogy én vagyok valamilyen, és rám talál az a dolog. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy valaki azért fog a fű után heroint használni, mert veszélyesebbet akar, tehát hogy a marihuana beléptette egy világba, hanem nem azt kereste. Nyilván a legkönnyebben a füvet tudja elérni, a legkönnyebben a kütyüt tudja elérni, a legkönnyebben az alkohol tudja, a cigarettát tudja elérni, a szerencsejátékot, mindig döbbenten állok, mikor Európlakátot látok, hogy te is legyél a tipmixelők nagy közösségének tagja. Miről beszélünk? Tehát, de nyilván a fiatalok, hát ismerek gimnazistákat, akik már milliókat játszottak el ilyesfajta szerencsejátékon, tehát ezekkel tud belépni. Aztán, hogy megmarad ennél, vagy mást akar, mert azt mondja, hogy nem ez van, szóval, hogy még így ő keresi-e azt az addikciót, vagy az addikció táncolja körbe, és már látja, hogy ott mindjárt elkapom, ott van az új áldozatom, mint a póka legyet a pókhálóba. Ez ilyen nézőpont kérdése. Bármilyen tulajdonságot, ha nézzünk, a szorongás szintemet, az örömre való képességemet, az intimitásra, kötődésre való képességemet, akkor tulajdonképpen mindent egy ilyen Gauss-görbe szerint tudunk lerajzolni. Van a két szélső helyzet, és van a nagy tömeg a közepén. Tehát mindig van egy alsó-felső 10%. És hogy igen, az alsó-felső 10%, ők a veszélyeztetettek, bármilyen tulajdonságra nézve, és valahol a szer az aszerint fog engem megtalálni, hogy milyen tulajdonságra vagyok ebbe az alsó-felső 10%-ra, és ezért azt gondolom egyébként, hogy mindenkinek vannak gyenge pontjai. Nem gondolom, hogy mindenki függő, de azt gondolom, hogy mindenkinek lehetne találni olyan tevékenységet, amiből akár lehetne addikció. Nyilván vannak azok az emberek, akik egyáltalán nem veszélyeztetettek az addikcióra, őket úgy hívjuk, hogy Parkinson kórosok, mert a dopamin szintjük annyira alacsony, hogy nem lehet őket ezzel így megtalálni a szenvedéllyel, de éppen egy neurológus barátom mondta, a 90-es évek végén USA-ban dolgozott, és akkor kezdtek el olyan gyógyszereket megtalálni a Parkinson kór gyógyítására, amelyekkel a Parkinson kórosok elkezdtek máshogy működni. Elkezdtek szerencsejátékozni, elkezdtek csajozni, szexelni akartak. És akkor a barátom mondta, ilyen vicces hírek voltak az USA-ban, hogy a feleségek kezdték el először megkeresni a doktorokat, hogy a férjemmel múlt héten egy fél éve szexeltünk, és most újra akar, és hát hogy elment, és a barátokkal kocsmázott, és hogy nem volt ráírva a gyógyszertájékoztatóra. Ha emeljük a dopamin szintjét, akkor elkezd máshogy működni az ő látszólagos, humán, emberi közegében. Tehát, hogy igen, a receptor elmélet szerint a neurotranszmitterek azokban nyilván nagyon sok mindenben úgy működünk, mint az egyszerű állat. Nem lehet azért elsporolni a humán elme, a lélek, az emberi gondolata, az attitűd, a világnézetnek a súlyát, de ha a dopamin szintet emeljük, akkor mindenki jobban fogja magát érezni. Ha ópiátot szed, akkor azt érzi, hogy könnyedében van a világban. Ha füvet szív, akkor egy kicsit így elszáll. Tehát ezek a szerek, ezek mindenkire hatnak kivétel nélkül.
Szülőknek a nagy kérdése, hogy honnantól veszélyes a szerhasználat, mikor beszélhetünk már esetleg függőségről, mikor kell közbelépni fiataloknál.
Igen, hát ezt szoktam mondani, hogy hát nem ismerek olyan kamaszt, vagy legalábbis az a kamasz, aki szénsavmentes ásványvízzel bulizik, őt azért nézzük, mert ő problémás. Tehát, hogy a normális kamasz az lázad. Ő kipróbál minden őrületet, és igen, tehát a kamaszkor az erről szól. Látok olyan eseteket, amikor valaki ezt nem élte meg, és aztán 30-35 éves korában kezdi ezt csinálni, nagyon kártékony módon. Igen, tehát a kamasznak ez a dolga, hogy kipróbáljon mindenféle őrületet, nyilván próbáljunk mindig valami kis karámot csinálni azért, vagy párnát oda tenni, ne essen túl nagyot, de azért az is legyen benne, hogy azt is meg kell tanulnia, ha valamit tesz, annak vannak következményei, tehát ha nagyon neki rohan és pofára esik, akkor azért, hát igen, akkor meg fogja magát ütni, és ezt már kisebb korban is a gyerekeinek elkezdjük megtanítani. Hát azt gondolom, hogy önmagában nem is feltétlenül az esetek nagyon nagy többségében nem függőségről beszélhetünk, hanem problémás szerhasználatról beszélhetünk, mert hogy nem feltétlenül csak a függőségből van baj. Ha én életemben először próbálok ki valamit, és azt túladagolom és belehalok, akkor úgy haltam bele a drogba, hogy még ki sem próbáltam előtte soha életemben, egyetlen egyszer sem. A János túladagolta magát, tehát nem is használt semmit. Hát nem is használtam semmit. A kipróbálásba haltam bele. Tehát ilyenek, hál' Istennek kevés, de azért vannak. Tehát történhetnek az emberre balesetek. A függőség, ott nyilván, hogy kellenek a háttérben komoly problémák, ott kell, hogy legyenek akár olyan családi ügyek, nehézségek, diszfunkció, amiből aztán gyakorlatilag ez a dolog így kivirágzik, ott kell, hogy legyen a háttérben olyan testi-lelki kapcsolati veszélyeztetettség, ami aztán ezt egy ilyen függőség irányába tolja el. Tehát én azt gondolom, hogy figyeljük a gyerekeinket, nem kell megvárni, hogy most akkor ez most még minden hétvégén szív, ez most még már a függőség, vagy minden héten részegen jön haza. Tehát azt gondolom, hogy ha látunk ilyen dolgot, ilyen jelenséget, akkor beszéljünk vele. Tehát, hogy azért a kommunikáció az nagyon sok problémát át tud hidalni. Szoktam is mondani a szülőknek, hogyha nagyon rosszban vannak, ha nagyon nem értenek egyet, akkor is fel kell tartani a kapcsolatot, a kommunikációt. Nem csak azért, mert hát az ember társadalmi lény, a gyerekem is azáltal fejlődik, hogy én mit jelzek neki vissza, hanem hogy akkor, ha hagyok egy felületet, hogy jelezhessen, akkor tud megszólítani engem, hogyha bajban van. Nyilván tudunk olyan eseteket, és valamikor a praxisunkban azt mondjuk a szülőnek, hogy azon a szinten működik a gyereknek a szárhasználata, hogy egy dolgot tud tenni, tegye ki az utcára, és akkor a gyerek lássa meg, hogy annak, amit ő most tesz, annak ez a következménye, és akkor hát, ha ez egy fontos észretérítő esemény, de hát ez azért ide hosszú úton keresztül vezet az út. De hogy tényleg beszéljünk, gondoljuk át, kérdezzük meg, hogy egyébként ő erről mit gondol, mutassuk neki példát, személyes példát, próbáljuk olyan vonzó programokat csinálni, amiben mégiscsak bele lehet vonni, és nem az, hogy új a gyereket elvesztettük a számítógép előtt, és meg itt vagyunk kint a természetben, ő meg otthon ül, tehát hogy ilyenekre ne kerüljön sor. Hát azt mondom, hogy az én családterápiás mesteremtől, Székely Ilonától azt tanultam, hogy a jó családnak egy jellemzője van, hogy a családtagok pozitív irányba fejlődnek. És ez két dolog kell, szeretet, ez ugye teljesen normális, meg keretek. És ugye a családi hierarchiában a szülői szerep, az nyilván van több jogom is, én ehetek ebéd előtt csokit, még a gyerek csak ebéd után, de vannak olyan kötelezettségek, olyan dolgok, amiket nekem kell elvállalnom, és ezt nem pakolhatom rá a gyerekemre. Tehát, hogy egy normál családban nyilván ez a családi hierarchia, a munka megosztás, az egymásra figyelés, a kommunikáció, tehát hogy szoktam is mondani, hogy a család nem a struktúrája számít, hanem a funkcionalitás, tehát hogyan működik a család, és hogy azt gondolom, hogy a jó család az jól funkcionál, és mindenki fejlődik benne, hogy akkor, ha ez így működik, akkor észrevesszük azt, hogy figyelj, ez most így hogyan van, vagy hát így nagyon elkezdtél megváltozni, vagy nagyon hallgatag lettél, vagy így mi a baj, vagy, és hát Nyilván a szülő legyen kreatív, és találja ki, hogy hogy tud a gyerekhez közel férkőzni.
Arról is olvastunk, hogy ugye nem a tiltás működik a kamaszoknál, inkább kárenyhítésre, meg olyan
ártalomcsökkentésre,
ártalomcsökkentésre kell helyezni a hangsúlyt, és van ez a rövid intervenció. Ez mit akar igazából?
Igen, tehát hogy tulajdonképpen a kamaszok nem szeretik ezeket a nagyon struktúrát segítő rendszereket, ők nyilván kell, ha megmondom, hogy holnap után 2-re érjen oda, akkor kicsi valószínűség, hogy pont holnap után 2-re odaér, lehet, hogy fél egyre, lehet, hogy fél ötre, de hogy pont 2-re nagyon valószínű, hogy nem. Mit tudok kezdeni ezzel? Olyan-e az én rendszerem, hogy akár ezt így el tudja viselni ezeket a keretfeszegetéseket? És a rövid intervenció, az pedig konkrétan azoknak a helyszíneknek a szakembereit szoktuk megtanítani, és jó, hogyha ezzel ők képbe vannak, akik nem feltétlen addiktológiai területen dolgoznak, hanem olyan helyen alkalmazok vannak, akár egy kulturális központ, akár a házi orvos, akár az iskola, az iskolai szociális segítő, vagy a védőnő, ahol megjelenhetnek problémás fiatalok, vagy akár mondjuk egy sürgősségi osztályba egy rosszul sikerült buli után a fiatal beesik, és ez egy néhány perces beavatkozás, ami arról szól, hogy visszajelzem a fiatalnak, hogy ami történt, ez nagyon nem oké, hogy ez, ami most történt, lehet, hogy ő neki rossz a családi közege, lehet, hogy verték otthon, lehet, hogy kiközösítették a barátai, de az, hogy most ilyen állapotba került azért, mert megívott egy liter konyakot, ez most az ő felelőssége. És hogy az a tanács, amit ilyenkor adunk neki, az, hogy ezzel szakítani kell. És az a kérdés, hogy kér-e ebben segítséget, és akkor el tudom neki mondani, hogy a környéken, az ő lakóhely szerint melyek azok a helyek, ahol egyébként így elindulhat egy ilyen dolog, és azért ehhez ez nyilván, ez, ha pár percben zajlik, akkor így elég durván belenyomom az arcába ezt a történést, de hogy azért próbáljam meg kellő empátiával tenni, és azt hangsúlyozva, hogy tényleg az ő önereje, önhatékonysága, az nagyon sokat számít ebben a dologban. Általában a fiatalok meg a felnőttek se nem szoktak érteni a jó az első jó szóból, néha ezeket meg kell ismételni, de hogyha újra és újra beleszalad ugyanabba a pofonba, és mindig megkapja ezt a utilaput, hogy ez történt, te hibád, most ez, tessék ezzel valamit kezdeni, és ide mehetsz, akkor elképzelheti az x-edik alkalomra mégiscsak azt, hogy tényleg lehetne jó, akkor leülök egy szakemberrel, és akkor a szakembernek már motiválni kell, nem rövid intervenciót csinálni, hanem motiválni, mert hogy a motiváció az olyan ebbe a folyamatban, mint a motornak a benzin. Tehát, hogy minden reggel fölkelek, és tudom, hogy van egy utam, és most ezt csinálom, és nem tekerek egy cigit, vagy veszek egy üveg valamit. Szóval, hogy az egy nagyon érdekes kérdés, és ezt amikor előadok, vagy tanítok, akkor szoktam is hallgatóságnak mondani, hogy őket mi motiválja, hogy itt hallgassanak engem. Fizetnek nekik ezért, vagy tényleg érdeklődnek, vagy maguknak akarnak valami bizonyítani, vagy kérdésük van. Tehát mi a magja ennek, amitől ők itt vannak? És amikor ott van egy ember, aki meg el akar indulni egy másik, mi motiválja minden nap, be kell állni sorba, nem tudja kifizetni villanyszámlát, lázas a gyerek, tehát millió dolog van a világban, ami kellemetlen, de hogy mégiscsak megmarad neki a motiváció, hogy de nem akar úgy élni, mint ami volt. Ő most már máshogy akarja csinálni. Szóval a szakembereknek azt tudom mondani, hogy nem motivált klienst keresünk, hanem bármilyen kliens, aki beesik hozzánk, azt próbáljuk meg motiválni. Ha motiváció van, akkor tudunk előre menni, akkor tudunk ötletelni, kreatívak lenni, rápakolni a felelősség majmát az ő vállára, szóval akkor így lehet haladni.
Hogyha motivációról beszélünk, akkor kell valamit adni. Tehát ugye ez egy dolog, hogy változtatni akar, de mit kap? Tehát azt is hallottuk, hogy az üresség váltja ki, az unalom, az üresség azt, hogy elkezdenek a szerhez folyamodni. Be lehet-e ezt valami olyasmivel tölteni, ami nem szerváltás, hanem valami értelmesebb dolog?
Hát igen, először a terápia elején azt szoktam mondani, amit tudunk adni, az a remény, hogy jobb lesz. Még nem jobb, sőt, még sokkal rosszabb. De valahol ez igen, ez egy segítő attitűd, hogy ezt tudom felé sugározni, hogy a remény, ami visz előre, ami tulajdonképpen egy ilyen motivációszagú valami. És aztán, hogyha múlnak a napok, a hetek, a hónapok, akkor majd jönnek visszajelzések. Akár az elején az, hogy jön hozzám, és azt mondja, hogy János, vagy doktor úr, vagy főorvos úr, már 5 napja nem használtam semmit. Mondom, szuper, és akkor na már valami van, tehát elmúlik 2 hónap, és akkor most akkor, na, tehát hogy még mindig nem kaptam kitüntetést, mert már 2 hónapja nem használtam semmit, akkor ilyenkor így segíteni ebben az állhatatosságban, megszilárdításban, hogy, hogy igen, hogy fognak jönni majd vissza a visszajelzések a környezettől, munkában. Szokták mondani nekem kliensek, hogy hát, hogyha lenne egy jó csajom, vagy egy normális munkám, akkor leállnék, akkor lenne elég. Tehát mondom, nem, ez nem így működik. Amíg te használsz, addig nem fog jönni egy jó nő, akinek pont te kell lesz ilyen állapotban, vagy na, te pont egy ilyen állapotban kell lesz egy nőnek, akkor az egy problémás csaj, akkor egy társfüggő, mert miért pont téged akar kipecázni ebből a bocsárból. Vagy hát a jó munka, és mondom, megkapod a jó munkát, akkor másnap nem használsz, és elvonásba fogsz bemenet, mondom, harmadnapon jól ki fognak rúgni. Hogyan fogja tudni azt a gondolkodást magáévá tenni, ami egy kicsit az ilyen jövőbe látó, tervező, felelősségteljes, egészségtudatosabb, egy kicsit így a környezet felé is felelősségtelibb gondolkodást hozza. Igen, és akkor jönnek a visszajelzések, tényleg lett egy jó munka, maradt neki pénze, észrevett valamit magába, az önreflektív működéssel, azt mondja, figyelj, most vettem észre, tényleg itt meg kell nap, mint nap, és most vettem észre ezt a plakátot, hogy sosem láttam, hogy itt egy hirdetőtábla, és akkor jönnek a visszajelzések, és aztán nagyon érdekes, majd ezzel aztán így lehet haladni, de hát aztán volt olyan is, amikor jött kliensem, és akkor már 3-4 éve így épült fel, és józanult, és mondta, hogy János, figyelj, én az a problémám, hogy meg lesz-e másnapra a zsákmákom, most meg főiskolára járok, zéhát kell beadni, a gyerek beteg, közben dolgozik, munkahelyen elvárások vannak, ezzel most millió dolga van, ezt nem mondtad annó, hogy most egy csomó problémám van, de, mondom, de ha most ezeket szétbontjuk, hogy ebből mit kapsz, meg abból mit kapsz, meg a gyerekből, hogyha jól van, meg rád mosolyog, meg ötös kapsz a zéhádra, meg a munkahelyen azt mondják, hogy ezt jól megcsináltad, akkor mondom, azért az valami, nem? Jobb, mint a mágtea. Úgyhogy hogy valahogy ilyet adunk, tehát én nem szoktam mondani, hogy akkor valamit behelyettesítjük, és na tessék, ez van a drog helyett, mert a drog helyett nincsen semmi. Egy ilyesfajta fejlődés az, ami így lesz. Ez olyan dolog, mint ezt is a Székely Ilona mondta, hogy a boldogság az nem olyan dolog, és szerintem a felépülése egy olyan dolog, ami ott van, és majd elérjük, hanem ha az ember így jól teszi a dolgát, meg jól él, meg olyan kapcsolatokat ápol, akkor az így jön utána. Megyek én elől, és az meg így jön mellettem, körülöttem ott van szó, szóval, hogy valahogy a felépülésről is én így gondolkodok.